segítsen a hallgatóinknak megérteni, hogy mi történik az euró és a forint árfolyamával, úgy, hogy ezt egy kicsit laikusok is megérthessék. Miért van most 325 forint környékén egy euró?
Hát sőt, annál följebb van valójában, mert 335 forint környékén is van egy euró már. Szóval a dolognak az a lényege, hogy Magyarország jelen pillanatban egy olyan helyzetben van, amit úgy szoktak mondani, hogy nem egyensúlyi állapot. Tehát a gazdaság nem teljesen egyensúlyi állapotban van, lényegében a gazdaság túlpörög. Ez azzal függ össze, hogy a magyar kormányzat ugye már évekkel ezelőtt, 2-3 évvel ezelőtt beindított egy elég gyors gazdasági növekedést. Ez egyébként elég sikeres volt, tehát ez helyes volt, ebben elég sok pozitív elemet lehetett találni. Meggyorsult a gazdaság, meggyorsultak a bérek, meggyorsultak a egyéb tevékenységek is, tehát ezek mind kedvezőek voltak, de közben a világban egy ellentétes folyamat ment végbe, a világban lelassultak a gazdasági folyamatok, mind az Európai Unióban, mind a más nagy területeken is, tehát az Amerikai Egyesült Államokban is, Kínában is, Németországban is lelassult a gazdaság, tehát mindenhol szinte a környezetünkben jóval lassúbb gazdasági fejlődési trendek indultak meg, és természetesen ez a magyar gazdaságra is hatással van. Na most a magyar kormány azt próbálja most megcsinálni, ez nem egy könnyű mutatvány, ez egy nagyon bonyolult mutatvány, azt próbálja megcsinálni, hogy ő nem követi azoknak az országoknak a gondolatát, akik ebbe belenyugodnak ebbe a lassulásba. A magyar kormány megpróbálja amennyire csak lehet magasan tartani a gazdasági fejlődés ütemét. Ugye ez elsősorban beruházásokat jelent egyfelől, másfelől pedig a lakosság jövedelmeinek a növekedését. Tehát ugye nagyon gyorsan nő a lakosság jövedelme, sokkal gyorsabban nő, mint a GDP. Ugye a GDP az olyan 4-5%-kal nőtt eddig. A lakosság jövedelme ezzel szemben az elmúlt időszakban úgy általában nominálisan 10% körül, sőt annál is nagyobb mértékben nőtt. Ez persze ebből az inflációt le kell vonni már, tehát azért ez már nem 10% feletti növekedés, valójában ez most már csak ilyen 7% körüli növekedés, de az is egy gyors jövedelem növekedésnek minősül. És a másik oldalon pedig ugye a Magyar Nemzeti Bank minden áron megpróbálja tartani azt, hogy igazából a beruházásokat nagyon jelentősen érintő kamatok, mert ugye a kamatok azok, amelyek nagyon befolyásolják a beruházásokat, hogy ez a kamatszint ez változatlan maradjon. A normális, az Európában, máshol lévő országokban, például Csehországban, vagy jó néhány más országban, ott elkezdték már réges-rég emelgetni a kamatokat. Ezzel szemben a Magyar Nemzeti Bank nem emeli a kamatokat, és ennek következtében hát feszültség keletkezik a gazdaságban. Mert ugyan az MNB nem emeli a kamatokat, de azért a bankok egy icipicit emelték, tehát már a bankok realizálták és érezték ezt a változást a folyamatokban. Ezt úgy mondják, hát szakmai szóval, hogy túlfűtöttség van a gazdaságban. Ez praktikusan azt jelenti, hogy most mi mondjuk egy trabanttal megyünk, nem trabanttal megyünk egyébként, ez nem egy jó hasonlat, de így tudom a legkönnyebben mondani, elég gyorsan megyünk mi most, nem trabanttal, de mondjuk, hogy trabanttal megyünk, de valójában mindent megteszünk, hogy az a trabant a 140-nel menjen. És egy trabant az nem nagyon tud hosszasan, lehet, hogy rövid ideig könnyedén tud, de hosszasan nem tud 140-nel menni, és ezért számos különböző probléma keletkezik, most már nem az autóban, már nem autós hasonlatra mondom, hanem a gazdaságban. Itt nagy feszültségek keletkeznek, ezt az MNB viszonylag hosszú ideig megpróbálja fenntartani, ezért nem is avatkozik bele ebbe a folyamatba, ami elindult. Ez a folyamat pedig nem más, hogy mivel nem emelünk kamatokat, tehát az MNB nem emeli meg a kamatokat, ennek az a következmény, akkor viszont a forint meggyengül. És mivel ez a forint gyengülés, ez kisebb problémát okoz a növekedési tempó szempontjából, mert megmarad az viszonylag alacsony kamatszint, és ezért megmarad még mindig egyelőre, idén még megmarad a növekedési tempó is, de jövőre például már a mi hát előrejelzésünk szerint jelentősen csökkenni fog. Szóval magyarul ezt nem lehet nagyon hosszú ideig csinálni, ez gondot jelent például azért a lakosságnak, ugye különösen a nyári, amikor sokan mentek külföldre, ez akkor okozott jelentősebb gondot, ilyenkor azért ez már kevésbé érdekes, és természetesen előnyös azoknak a cégeknek, akik exportálnak, és hátrányos azoknak a cégeknek, akik meg importálnak, mert ugye ott megdrágul a bejövő áru, viszont jobban, kellemesebben, gyorsabban tudja eladni külföldre most az áruját, ugye a másik oldalon meg egy ilyen előny van. Hát ebben ugye a cégek különböző pozícióba kerülnek, vannak akik egy picit jobb pozícióba kerülnek, és vannak olyanok, akik meg éppen hát rosszabbul járnak. Persze hosszú távon ez sem biztos, hogy így marad, mert egy idő után azoknál, akiknél ugye ez a kellemesebb növekedési hát időszak az beindul, ott azért az alapanyagokat meg szokták emelni, és akkor az alapanyagokon keresztül azért már mégsem hát sikerül olyan nagyon jelentősen növelni a bevételeket. Szóval ez most egy átmeneti állapot, én úgy gondolom, hogy rövidesen azért ez a folyamat meg fog akadni, nagyjából egy fél év, egy év múlva, részben azért, mert lassulni fog a magyar gazdaság, részben azért, mert hát azért ezek túl sok feszültséget hoznak bele a gazdaságba, és azért hát valamit majd tennie kell az MNB-nek, tehát a Nemzeti Banknak. Picit már most is lépett, egy kis lépést csinált, nem a forinthoz nyúlt hozzá, hanem más eszközökhöz. Itt vannak ilyen finomabb eszközök is, amelyekkel lehet befolyásolni ezt a folyamatot.
És mi lehet nominálisan ennek a folyamat vége? Itt valóban az elnézést az előbb tényleg rosszul mondtam, 3.35 körül jár az euró, 3.36 volt, ha jól emlékszem a mélypontra. Meddig mehet ezzel? 3.50? Vagy mi lehet az, amikor már kénytelen a Nemzeti Bank nem ilyen finom eszközökkel, mint most, hanem ennél komolyabban mondjuk alapkamat emeléssel közben avatkozni?
Ugye az MNB azt mondja, hogy neki nincs igazi árfolyam célja, tehát nem árfolyam célra megy. Őtőle, ha a piacok így alakulnak, akkor így alakulnak. Na most ezt nyilván addig lehet mondani, ameddig ez nem durván emeli meg a belföldi árakat. Egy idő után azért ez elég erőteljesen ugye elkezdi emelni a belföldi árakat, és ugye az MNB-nek az az elvi célja, hogy 2-4% között legyen Magyarországon az infláció. Ha ugye az importon keresztül egy erőteljesebb löket jön be a magyar gazdaságba, akkor egy idő múlva ez természetesen elkezdi fölfelé tolni az árakat, és hát ez a folyamat egyébként már meg is indult. Ha ez begyorsul, akkor ez bőven föl tud menni ugye ennek a sávnak a tetejére, vagy még a fölé is, tehát 2-4% között infláció helyett elérhető egy Magyarországon egy 4 vagy akár 4% fölötti infláció is, és akkor viszont azért az MNB-nek már be kell avatkoznia. Ott is még többfajta hát lehetősége van, nem többfajta módon bele tud avatkozni ebbe a folyamatba, de az biztos, hogy hosszabb távon erőteljes árfolyamgyengülés az nem valószínűsíthető, mert az már a gazdaság működését, a gazdaság fejlődését fogja nehezíteni. Őszintén szólva, bele kell törődnünk majd egy idő múlva, lehet, hogy egy fél év múlva, lehet, hogy egy év múlva, másfél év múlva, de nagyjából egy ilyen belátható távon bele kell törődnünk abban, hogy a magyar gazdaság sem tud gyorsan növekedni akkor, hogyha a körülvevő világ, a németektől a franciákig, az amerikaiaktól Kínáig és Japánig, mindenhol lassulás van, nagyon jelentős lassulás van, akkor ki van zárva az? Nem lehetséges azt, hogy a magyar gazdaságot egy gyors pályán fenntartsuk, akkor be kell állni a sorba, vagy egyébként nagy baj lesz.
Olvastam ilyen megjegyzéseket, hogy tulajdonképpen az euró alapú támogatások miatt, ami az unión keresztül érkezik az országba, van akinek jó, hogyha minél magasabb az euró, mert hogy itt tulajdonképpen több támogatást jut el valakihez. Ez egy jó logika? Ez egy igaz logika lehet?
Hát ez egy igaz logika. Hát ugye eleve, miután Magyarország euróban kapja meg ezeket a pénzeket, és ugye ha gyengül a forint, az azt jelenti, hogy sokkal több pénzt tud kirakni különböző újabb növekedési lehetőségekre, mint előtte, mint amivel korábban számoltak. Ugye, ha most csak azt mondjuk, nincs még ilyen szám, de azért most egyszerűség kedvéért, ha azt mondjuk, hogy 10%-kal gyengül a forint, még egyszer mondom, nem gyengült ennyit, messze-messze nem gyengült még ennyit, de egyszerűen számolva, ha azt mondjuk, hogy 10%-kal gyengül a forint, az azt jelenti, hogy 10%-kal meg lehet növelni ugye a kiadható hát beruházási vagy más egyéb akciókat. Ugye a magyar kormány erre rájátszik, ez teljesen egyértelműen rájátszik, és próbálkozik ilyen hát elemekkel, és egyáltalán nem veszi figyelembe, ez egy nagy kritika, én azt gondolom a kormányzat számára, nem veszi figyelembe azt, hogy neki nem elsősorban az üzleti szférába kéne beavatkoznia, hanem az államot kéne modernizálnia. Tehát ahelyett, hogy egy sokkal több erőt, szellemi energiát és ténylegesen pénzt is tenne az oktatásba, az egészségügybe, általában az állam tevékenységének a modernizálásába, ezzel szemben ezt a magyar kormány alig-alig csinálja, és az így keletkező pluszpénzét, tehát ahogy az előbb említettem, ugye ebből pluszpénzzel keletkezhet, azt meg beletolja újabb-újabb fejlesztésekbe, amikkel megint csak nem lenne feltétlenül baj, hogyha ezek a fejlesztések tényleg olyan nagyon produktívak lennének, ha tényleg nagyon jelentős növekedést hoznának, de ez most már egyáltalán nem így van. Most már egyre nagyobb probléma igazából az, hogy nincsen kiképzett jó munkaerőnk, tehát már nincs olyan munkaerő, aki jól kitanultan, komolyan az igazi 21. századi követelményeknek megfelelően tudna tevékenykedni. Persze van, nem úgy értem, csak nem elég. Tehát ezt természetesen így kell érteni. Nem elég ez a munkaerő, és természetesen ugye az oktatás és az egészségügy elhanyagolása az meg azzal is jár, hogy általában nem javulnak az országnak azok a mutatói, amelyek például az élet évek számával, tehát mennyi ideig élünk egészségesen, ezzel lennének hát valamilyen módon összekapcsolva, mert ezen a területen nem teszünk meg, nagyon-nagyon keveset teszünk meg javítást, és nagyon-nagyon kevés ebből következően ezen a területen, tehát mondjuk úgy, hogy a puha gazdaság területén nagyon-nagyon kevés a fejlődés.
Ugye az elmúlt néhány hónapban jelentek meg így hívja a sajtó, hogy szuperállampapír, aminek a végső kamata, ha mindent összeadunk, ha jól emlékszem, ilyen 5% körül van, és kezdi kiszorítani az infláció követő állampapírokat a piacról. És közben ő meg arról beszél, hogy jön az infláció, akár 4% is lehet. Miért érte meg akkor ez a kormányzatnak, vagy miért éri meg az embereknek, hogyha tulajdonképpen a hozamot az infláció el fogja vinni?
A jelenlegi helyzetben azért még ez a bizonyos állampapír, amit itt említett, ez még hoz valami fajta hozamot, nem nagyon magasat, de azért hoz valami fajta hozamot, és ez a hozam hát beígérés, ez nagyjából azért meg tud még egyelőre, az még lehetséges, ez még az elkövetkező hónapokban, elkövetkező akár egy évben is, még elképzelhető, hogy ilyen hozamokat hoz. Aztán nyilván, ha nem sikerül Magyarországon ezt a gazdaságpolitikát végigvinni, akkor már persze nem így van, mert akkor megemelkedhet az infláció, és ha megemelkedik az infláció, akkor nyilván ezek a hozamok is azért már nem lesznek annyira kedvezőek. De azért látni kell, hogy az, hogy ez elég sok pénz bement ebbe az állampapírba, ez abból a szempontból viszont még egy kis részben kedvező is, hogy legalább ez a pénz, ez nem azonnal vásárlásokba ment. Mert ha vásárlásokba ment volna, az meg még jobban nyomta volna fölfelé az árindexet. Tehát ugye Magyarországon, ha nagyon nagy a kereslet az áruk iránt, akkor az megemeli, nem csak Magyarországon, a világon mindenhol, az megemeli az árakat. Most az, hogy itt elég sok pénz átment ebbe az állampapírba, az egy kicsit azért enyhítette ezt a bizonyos túlfűtöttségi nyomást, mert nem vásárlásba ment ez a pénz, hanem bekerült ebbe az állampapírba. Igaz, az is tény, hogy ebbe az állampapírba való bekerülés elég nagy százalékban, 70-80 százalékban más állampapírokból és más megtakarításokból való átjövetel volt. Tehát magyarul az már korábban is le volt kötve, csak ugye most egy jobb, egy előnyösebb állampapírba ment bele. De persze megint itt is lehet úgy érvelni, hogy no igen, de ha ez nem lett volna, akkor lehet, hogy azt a pénzt kivették volna abból a korábbi állampapírból, és egy részét elfogyasztották volna. Tehát azért végül is egy icipicit, vagy nem is annyira icipicit, egy kicsit mérsékli a gazdaság belső feszültségeit ez az állampapír. Más kérdés, hogy ez hosszabb távon azért elég sok pénzt igényel a költségvetéstől, sőt bizonyos olyan számítások is történtek, és egyelőre ezek reálisnak látszanak, hogy igazából nagy pénzű emberek nagyon jelentős előnyökhöz tudtak jutni. Tehát nem mindenkinek ugyanolyan feltétele van, de ennek ellenére egy nagy tőkével rendelkező vállalkozó az egészen más helyzetben tudott lépni, és ezért ilyen értelemben ez a bizonyos új állampapírnak a bevezetése sokkal inkább azoknak a számára volt előnyös, akik igazán nagy pénzben utaznak, ő számukra adott egy jövedelmi töbletet, és a szegényebbek számára, vagy a kevésbé tehetősek számára ott pedig kevesebbet. Persze, ezt tudni kell, hogy ez persze mindig így van, és megint föl lehet mondani azt az elemet, hogy no jó, igen, de akkor a nagyon gazdag ember az meg azt tette volna, hogy jó, akkor kivette volna onnan a pénzét, és akkor megint befektette volna valahova üzleti célra, az pedig még jobban növelte volna ezt a bizonyos túlfűtöttséget, tehát legalább ezt is egy kicsit enyhítette ez a dolog. Hát mindennek van ilyen oldala is, meg olyan oldala is.